Mai szerdai alkalmon. Efézus levelének, Efézus beleg levelek a negyedik fejezetéből olvasok olyan részt, ami általában elszakítanak egymástól a szolgálók, azok, akik tanítanak, pásztorok, nem véletlenül, amit azért majd ki is kell bontanom. Tehát 4. fejezet 11. verstől, és hogy adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésre. Míg eljutunk mindnyájára az Isten fiába való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveges ravasságához való csalásság által, hanem az igazságot követően szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Nagyon sok szószélyet választják, mint mondtam, ezt a bibliai levélnek ezt a részét. Szétválasztják a szolgálati ajándékokat, és szétválasztják azt, hogy egyáltalán mire szolgálnak a szolgálati ajándékok. Nem véletlenül. A szolgálati ajándékokhoz kapcsolják azt az autoritást, hogy én pedig ez vagyok, te pedig az vagy, osztozkodnak, szoroznak, és kinevezik önmagukat vagy másokat, sőt felkennek saját maguk utódjául, vagy alárendeltjéül ezekkel a szolgálati ajándékokkal emberek, és meg is kapják a kitűzőjüket, a rangjukat emberektől. Azonban azt nagyon-nagyon el szokták felejteni, folytatni, hogy mindez miért történik. Pontosan azért, hogy érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére eljusson az ember. Pálnak a szavait igencsak össze vannak sűrítve, de most inkább csak arról beszélek, az érett férfiúságra. Az érett férfiúságra kell eljutni mindenkinek, és el kell jutni a gyermekkorból, hogy többé ne legyünk gyermekek, 14. vers, kiket ide tovább hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele. Ne legyünk tovább gyermekek. És minden nap megtapasztaljuk ma ebben a világban az, hogy gyermekkorban tartott kereszténység, gyermeki lelkületek, de inkább kamaszkori lendületek, nincsenek felnőttek, sőt nincsenek férfiak, érett férfiúságon már alig lehet beszélni. És miért? Azért, mert nem működnek a szolgálati ajándékok. A szolgálati ajándékok öncélúan működnek, öndicsőségre, öncélra, önmagunk építésére, gyülekezet építésére, sok minden másra, de semmiképpen arra, ami itt egyértelműen a következő biblia versekben olvasható, azért, hogy. De mi az, hogy azért, hogy? És amikor ezt a verset olvasok, akkor föl kell tennem azt a kérdést mindenkinek, hogy tudod, hogy amikor az apád és az anyád szülő lett, vagyis megszülettél, nem téged akartak, hanem egy gyereket. Tudod, hogy majdnem minden ember, aki nem Isten uralma alatt és Krisztus uralma alatt éli meg a családját, nem téged akar, hanem gyereket akar. És óriási a különbség. Itt kezdődik a legelső baj, hogy apák, anyák gyereket akarnak, és nem valakit. Azt, akit Isten adott ajándékul, és azt, aki felé szolgálnunk kell, hogy felnövekedjön arra, amit Isten adott neki. Nem a mi gyermekünk, hanem valaki, és nagy V-vel, mert egyedi. Egyénisége van minden egyes gyermeknek. Tudod, hogy a te életedben ez a legnagyobb probléma, hogy téged nem akartak a szüleid, de gyereket akartak. Azt a gyereket, akit lehet idomítani, lehet abba befektetni, beruházni, hogy valamikor visszaveszem belőle a hasznot. Sok minden céllal akarják a gyermekeket idomítani saját tervek szerint a szülők. És ebből vannak a problémák. Legelső probléma, nem téged akartak a szüleid. Ha nem Krisztusban voltak, értsd meg, nem téged akartak. Ilyenek vagyunk emberek. A saját produktumunk, a gyermekünk, a saját produktumunk, még az Isten is. Mert még az Istent is mi teremtjük. Nagyon csúnya, amit mondok. De fel kellene tennem azokat a kérdéseket. Kicsoda a te Istened? Mit csináltál? Mit terveztél? Mire gondoltál? Ki ő? Tudod, hogy a gyerekekkel, amikor ábrázolni kellett Istent, valahol megtörtént ez, tudok róla, hogy rajzolják le Istent, kicsoda nekik. És a gyerekek többsége nőként rajzolta le. Már gyerekkorban az Isten kép az anyával azonosul. Nincs itt valami nagyon nagy probléma? Dehogy nincsen. Az Isten kép onnét kezdődik, hogy félünk Istentől, vagy félünk az saját szülőapánktól, aki idomít, mint gyereket, és utána félünk Istentől. Mert a férfi és a férfi, az Atya Isten és az én atyám, apám ugyanazt a képet összehozza az ember saját magával, és a szigorú vagy rosszul nevelő apa egyszerűen Isten gyűlöletre, félelemre vezet, és marad. Már kora gyerekkorban a gyermek abban, hogy inkább legyen nő az az Isten. Inkább legyen nő. Sőt, hogyha folytathatnám tovább ezt a Isten képeket, óhatatlanul és nagyon család módon egészen másképp ferdítik el az Isten képet. Az Isten szülő anya a te anyád, mondja az egyik nagy vallás. Nem Isten a lényeg, nem Krisztus a lényeg, hanem aki Krisztus szülte, és visszavezet az Isten anyasághoz, a pogánságba. Tehát ez a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy elsősorban a felnőtté válásnak az egyik oka az, hogy nem voltál soha az, akinek Isten teremtett. Gyermeke voltál a szülődnek. Sőt, ha ezt folytathatom tovább, ugyanígy. A gyülekezetnek születtél meg, amikor bemerítettek. A gyülekezet tagjává lettél, amikor átadtad az életedet. Ugyanúgy, mint egy szülő, apa kisajátítja és formálja azt a gyereket arra, ami az ő haszna célja és dicsősége, sok minden más mondhatnék. Valóan rendezni kellene ezt a dolgot. Először is el kellene fogadni azt, hogy ki vagy te. Nem az, akit az apád és az anyád szült. Az a megjelenésed. De tudod-e az, hogy ki az, akit nem fogadott el az apád és az anyád, és ki az, akit Isten küldött két embernek, hogy szolgáljon felé és nevelje föl, és nem nevelt föl téged? Ki az? És ugyanezt folytatódott egy közösségben is. Tudjuk-e az, aki megszületik közöttünk, újjászületik? Istennek mi a terve és célja vele? Vagy én is már azonnal elkezdem azt a hibába beleesni, mint a földi szülő, hogy már Nobel-díjas nevelők belőle meg zongora, művész, és különböző az se baj, ha bal lábbal festeni tud, és ezen kívül még koloratúr szoprán fog énekelni a basszus hangja helyett. Saját kép eltervezéseink. Tudjuk-e, hogy Istennek a minden születendőről, mind az életnek az ura jogán mindenkiről ad egy olyan képet, hogy ő mit akar adni? Megadja. A megszületett gyermekben már naponta lehet látni, hogy milyen talentumai vannak. Mi meg naponta elkezdjük a talentumból mindjárt valami álomképeket készíteni, hogy kettőt rosszul ütött a hangszerére, a játékjára, és mindjárt zongora művésznek nézzük. Összemaszatolta a falat, és mindjárt azt hiszik, hogy ő a Picasso utódja. Saját magunk képére, hasonlatosságára próbálunk formálni, és kihagyjuk Istent. Kihagyjuk Istent, és kihagyjuk Istent egy közösségben is, hogy nem úgy nézünk valakire, hogy Isten belőle mit akar tenni, hanem úgy, hogy na erre használom, arra jó, az én terveimbe, céljaiba akarom beépíteni. Ez az első probléma, tehát megszülettél? Kinek születtél meg? Apádnak, anyádnak, vagy Isten tervébe? És én ezt azt hiszem, hogy nagyon komolyan kell venni, mert rengetegen, egyetlen egy életre rengeteg jelentkező van. A szülőtől kezdve, az egyházakon keresztül, a társadalmon át, a nyugdíj igazgatóságon keresztül mindenki. Mindenki. Azért kell a gyerek, hogy a te nyugdíjad meglegyen. Lásd meg, mennyi gyerek születik meg szocpolosan, és olyan tervekkel, hogy majd a nagypapának a nyugdíját ő fogja megtermelni. Céllal. És elvesszük attól a gyerektől azt, amit Isten akarja, hogy ő rá lépjen arra az útra, arra a szolgálatra, arra a feladatra, amire ő rendelt el. Rendeznünk kell a szülő-gyermek viszonyt, és felnőtt korban, mármint évek szerinti felnőtt korban rendezni kell, hogy tulajdonképpen mit akart Isten velem. Megbocsátani a szülőknek, hogy nem arra irányított, megbocsátani a szülőknek azt, hogy keményen irányítottak a saját önfejűségek által, megbocsátani, de már nincs mentséged, mert felnőtt emberként ettől szabadnak kell lenni. megbocsátással elengedni a szülői és egyéb elvárásokat, és mindazt az elvárást, amit rád pecsételtek, emberek, közösségek, gyülekezetek, társadalmak, pártok és bármit mondok, ezt mind le kell szedni. Le kell magadról fejteni, mint a legkülönbözőbb ruharétegeket, a mesztelen igazságot látni kell, hogy Isten mit akar velem tenni. És ehhez el kell kezdeni az első lépést. Enélkül nincsen érett felnőtt korúság, enélkül nincsen felnőttkedés, enélkül mindig gyermek marad a gyerek. Mert megszokta, hogy az egyik helytől a másikig mindig valakinek eleget kell tenni. Ez az élet eleme, élet formája, mert gyerek maradt, mindig is abba tartották, és nem egy egyén Isten tervében. Te egyén vagy, valamennyien egyének vagyunk. A szülőknek kell először megtanulniuk azt, hogy az a kis ember, akit megfog az ember a pár kilójával az első nap, nem az enyém, és ki kell találnom, de el kell kérnem Istentől, hogy Uram, mutasd meg, hogy merre, hogyan neveljem. Neveljem, ami nem azt jelenti, hogy idomítsam, hanem azt jelenti, hogy mibe tudom őt erősíteni. Isten, mutassa meg a talentumait, mutassa meg a lehetőségét, és legyen egy reális látásom nekem, és hogy Isten szerint lássam, hogy ő belőle mit akar, csúnya szóval mondva, faragni, mert nem kell faragni, hanem felépíteni. Mit akar az ő életében felépíteni, hogy ő is építő legyen éppen Krisztus testének, hiszen erről szól a mostani ige is. Tudod, hogy nem kellettél? Tudod, hogy gyerek kellett? És én azt hiszem, ezt a gyülekezetekben is nagyon-nagyon meg kellene gondolni. Te kell lesz, és nem az, akit Isten elrendelt, nem az, aki Isten szolgálatra küldött, és ő szerinte való szolgálatnak. Tényleg itt ilyenkor első kérdés az, hogy miért csodálkozunk, hogy nincsen normális gyülekezet, normális család, és miért nem működnek a dolgok. Mert aki örökké gyerek marad, az nagyon sok minden veszélyen is átmegy. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is eléggé általános a szigorú nevelés ráadásul. Nem a szolgálat a gyerek felé, hanem a szigorú nevelés. Itt folyamatosan a keresztény gyülekezetekben, többségében is, vallásoknak a zömében arról szól, hogy bűnös vagy. Arról szól. Minden nap a fenyegetés megy. Bűnös vagy. Ha hazamész, gyerekkorodba emlékezz vissza, a szülők legrosszabb tetteinek az egyike az volt, hogy már megint mit csináltál, rosszul csináltad, már megint számon kértek, már megint pofon járt, és megint letolás járt érte, és megint büntetés járt érte. Így nem lehet felnőtté tenni senkit. És ezt meg kell tanulni még a gyülekezetbe is. Az állandó intézkedés, hogy ilyen meg olyan, meg bűnös, meg rossz, meg akármi, nem vezet felnőtt korúságra. Nem azt mondtam, hogy nem kell a törvény. Nem azt mondtam, hogy teljesen Isten igéjét és törvényt el kell vetni. Pont fordítva. Úgy adjam Isten igéjét és törvényét elő valakinek, hogy az én életem bizonság legyen, hogy én nem nyúltam bele a konnektorba, és akkor nem rázott meg a 220. De bizony, aki belenyúlt, annak annyi. És lehet látni a következményeket. Tanítsam a gyermekemet először a fizikai, természeti törvényekre, hogy ezek a törvényeknek a feléje való támadása, vagy az általa való megtagadása és elrontása ne okozzon az életébe károsodást. Az életében ne okozzon akadályt, hogy betöltse a szolgálatát, betöltse azt a feladatát, ami az úton, itt, Isten útján be kell töltenie, mert Isten így akarta. Tehát nem vádolunk, nem ütünk, vágunk, tanítunk. A gyereknél ott kell lenni, tényleg azzal az alázattal és hatalmas türelemmel, hogy meg kell várni, míg ő fölfedezi, hogy mit kell csinálnia. És ott állni, hogy ne, mert ez így nem jó. Magyarázattal ott kell lenni, bizonsággal ott kell lenni. Ijeszgetéssel, félelemkeltéssel csak a sátán működik. Mert azok a gyerekek, amelyek így voltak nevelve szigorúan, ütve-vágva, számon kérve és folyamatosan vádolva, azok a gyülekezetben is ugyanilyen hívő életet élnek, és félnek Istentől. Az a gyerek, aki fél az apjától, holnap fog Istentől félni. És aki Istentől fél, abban a pillanatban férfi gyűlölője is lesz, önmagába gyűlöli a férfit, és önmagába a pátriárkális rendet gyűlöli, és a törvénynek az elvesztése. És ha a törvényt elveszíti, abban a pillanatban jönnek a bajok. Mert egy természeti törvénynek a nem ismerete nem kérdezi meg tőlem az elektromos áram, hogy tudom-e, hogy ráz vagy nem, hanem ha rosszul nyúlok, meg fog ütni. És hogyha már bármilyen nagyon egyszerű természeti törvényről bármikor beszélünk, akkor is tudjuk azt, hogy nekünk kell észrevenni, hogy mi az, ami rossz, és mi az a jó. És ki az, aki megtaníthatja? Természetesen az a szülő, aki magát a földi gyermeket is megszüli és neveli első napjától kezdve, sőt már anya méhben is nevelhető a gyerek, mert tanítható, hiszen kapcsolat van. Viszont ez is a gyülekezetekben is úgy kellene működni a közösségbe. Megszületett a gyermek, figyelj rá. Kezdi az ujját megnézni, és figyelni kell. Nem mondhatod neki azt, hogy na látod, azzal kell majd a C-moll misét eljátszanod. Nem. Az ujját, míg fel nem nő, látni kell, hogy használja, tanítani kell. Kezébe kell adni a játékot, hogy erősödjön. Kezébe kell adni azt, hogy gyakoroljon. Kezébe kell adni mindent a kereszténynek is, hogy erősödjön a bizonságok által, de ott kell lenni. Testvérként, szülőként. Testvérként, szülőként. Vajon miért nem tudjuk azt, hogy milyen egy igazi család? Azért, mert nem működik, és kevés a testvér is ma már egy családban, egy-két születnek, vagy egy-két gyerek maximum. Ha csak a többi nem haszonból, vagy szocpolból, vagy azért, mert éppen nem akarok dolgozni, tehát néhány évig elmegyek szülni. Tehát az a kérdés, hogy tudunk-e abban a türelemmel és alázattal szolgálni egy gyermek felé, aki újjászületett, vagy földi születésű gyermek, aki csecsemő, vagy szellembe csecsemő, hogy ott vagyunk mellette, és tanítjuk. Azt, amit elkezd, arra választ tudunk adni. Hol van az az őszinteség, amely családban valamikor teljesen természetes volt, hogy az apát kérdezték, apa, hogy kell csinálni? Vagy az apa szólt, hogy állj, mert ezt nem lehet. De magyarázattal, mert mindig volt idő a gyerekekre, magyarázattal történt. Hol van ez? Mert ebben a pillanatban ezek hiányoznak, a családi rend hiányzik, abban a pillanatban hiába olvasok mi a Bibliának azt a részét, hogy növekedj, érett férfiúságra jussunk el, meg Krisztus teljességével ékességünk a kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekeked, ide-oda tovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele. És én itt megállok egy picikét. Azt a gyermeket, ami apai felügyelet alatt van, nem igen fogja elfújni a szél és a divat és az egyéb szél áramlatok, azonban itt egy másik fajta gyerek van, amelyik árva maradt, és nem tud dönteni. Itt, akit a szél ide-oda fúj, annak nincs betakarása, nincs apja, vagy már nem kell lenni apjának, és ő még gyerekkorban van. Ezért kell fölnőni. Le kell tenni az ölből a gyerekeket. Le kell tenni az ölből, hogy tanulják mindegyik külön-külön a korának és a lehetősége, sőt az elhívásához képest is a törvényeket. Igen, koppanni fog, fenékre fog esni, lesz rajta kis apró karcolás, de így tudja megtanulni azt, hogy lehet előre menni. A általunk nevelt apró gyermekeknél is ugyanez a történet. Ott kell lenni, felelősséget vigyázni, de ebben a felelős vigyázatban tanítanom kell, hogy mitől óvtam meg, hogy legközelebb ne essen megint ugyanabba a hibába bele, abba a vágyba, vagy a tanulásnak legyen végül is gyümölcse és történése, hogy ne kelljen újra tanítani. Az a gyerek, amelyiknek nincsen apja, vagy nem nőtt föl, és ilyen koravén gyermek, nem is koravén, hanem inkább mondom, hogy vén gyermek, annak viszont ott a veszélye, hogy a Biblia is mondja, ide fújja a szél, tovább hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveg és ravassághoz való csodátság által, igen, a gyermekkorban levő kereszténységet ezekkel gyönyörűen meg lehet támadni. Ezért. Miért? És most érek oda-vissza, mert nem működnek a szolgálati ajándékok. A szolgálati ajándék működése az nem azt jelenti, hogy most valami extra fazon itten akármilyen kitűzőt rak magára. Nem erről szól. A szolgálati ajándék ott van a te szülő apádban, hogyha a Krisztusban van, a házasság és ő az Úr a család fölött. Ott van. Ott van. Azok a megtapasztalások, amit az ember megélt, az egyben tanítás, egyben pásztorolás, egyben emlékezés, ami bizonság, és egyben előremutatás, hogy tudod, ez azért volt, mert. az emberi kapcsolat, az apa és a gyermek közötti kapcsolat, a testvér és testvér közötti kapcsolat, a családi kapcsolat, ahogy nevezhetünk közösségnek, arról szól, hogy működik a szolgálati ajándék. Hiszen egy családnak a pásztora nem más, mint az apa. Nem birkapásztor, nem disznóhajcsár, megy előre, az akárhány évtizedében mutatja meg, hogy hogy kell élni. Mutatja meg, és elmondja azt, ne menj arra, mert szakadék, ne edd meg ezt a füvet, mert éppen az káros, ne egyél ezt, azt, amaszt, vigyázz, ne lépj bele abba. Az előmenő pásztor az nem más, hanem elsősorban az apa, aki megy elől és mennek utána. Mert tudják, azt látják rajta, hogy fényes a szőre, és nincs rossz állapotban, és nem fél, mert biztos. De az ő előtt elővaló pásztorról se feledkezzünk el, hiszen pont az ő képére és hasonlatosságára kell élnie annak a pásztornak, akit követnek. A család pásztora nem működhet pásztori kenet nélkül, az ajándékok egyike nélkül. Nem működhet a szolgálati ajándékok nélkül, nem pásztorolhat, nem taníthat, pedig tanítani kell. Mit tanítasz? Azt, amit te tanultál, vagy amit kitaláltál? És tényleg, amikor beszélgetünk, az egyszerűen akár magyar parasztot is mondhatom, csodaszépen élte a hívő életét. Templomok, papok és minden nélkül. Miért? Mert amikor fölkelt, akkor egy rendbe állt bele. Abba, hogy hajnal van, abba, hogy korán reggel meg kell itatni a jószágokat, meg kell fejni, mert este meg kell fejni a tehenet, mert szegény fáj neki a tőgye, a teli van, és hogyha fölnézek az égre, akkor megköszönöm Istennek, hogy van eső meg napsütés, mert egy rendbe volt. Nem a saját kitalált rendjébe, mint manapság, mindenki kitalál valami extra rendet magának, belelépett egy rendbe, és békés és nyugodt volt. És abban a rendben, ami a természet volt, megismerte Istenét. Ettől még nem természetimádó volt, és nem követte a magyar természetimádó vallást, hanem egyszerűen a rend által volt kapcsolatba Istennel. És én azt hiszem, hogy ha valaki rendben él, Isten törvénye szerint él, ugyanígy megérheti azt a elégedett rendet, hogy ismerem Istent, és köszönöm neki a reggelt, és köszönöm neki az éjszakát, és a telet, és az őszt, és a gyümölcsérést, és mindent. Rendben élni. Rendben úgy lehet élni, ha van folyamatosság. Ha volt előttem valaki, és én leszek valakinek az, aki előtt jártam, hogy továbbadtam a gyerekemnek. És ez szakadt meg. Ez már teljesen megszakadt. A gyülekezetben sincs, aki előtted járt, és a tapasztalatot továbbadja. Mert a következő generáció csak a végrehajtásában kell, hogy változzon, hiszen a szamár helyett autó van ma, és az autó helyett ma már nem tudom micsoda jacht, de a törvény mindig ugyanaz. A továbbadás, a folyamatosság, a rendnek a folyamatosságát, ez, amit tovább kell adni, és ez a szolgálati ajándékok. Mert az a rend, amiért van, tavasszal látod, hogy mi lesz ősszel a aratásodnak, illetve a születednek az eredménye. És hálás szívvel nézel a rendben, mert békében vagy. A rend békét ad. A rend ad egy olyan megelegedettséget, hogy a parasztnak ott a tanyán nem kellett 600 bibliaiskola. De sokkal jobb kapcsolatban volt Istennel, mint bárki gondolná. Én is találkoztam még ilyenekkel, aki megélte azt a rendet, amit megtapasztalt Istennel együtt, a természet által és a környezet által. Beilleszkedett egy rendbe. És a manapság pontosan a törvénynek a megszegése azt jelenti, hogy gyere ki a rendből, és ezzel elveszed Isten ismeretét. És Isten ismeretének az elvesztése nem más jelent, hogy nem tudod továbbadni a gyerekednek azt, amit kaptál Istentől, nem tudod továbbadni azt, ami család, ami közösség, és egyszerűen elsorvad. Elsorvad a közösség, elsorvad a család. És abban a pillanatban hatszor kell aláhúzni ezt, hogy legyetek érett férfiak. Legyetek, ha nem volt apátok akkor is. Én Istennek tényleg hálát adok akkor, amikor én apa nélkül nevelkedtem, mégis kaptam apát, olyan apát, akit én választottam ki, és egy lelkész, aki ma is él, tényleg áldom Istent érte. És oda tudtam menni hozzá, és tudtam kérdezni tőle, és a Biblia szerint válaszolt. Nem azt adta tovább, amit az ő apja, csak részben. Azt adta tovább, amit az ő apja, és az ő apja, és az ő apja, és generációkon keresztül, sok-sok generáción keresztül, Isten ismerete ment emberről korosztályonként lefele egészen hozzám. És ezért tudok én beszélni Istenről, mert volt, aki beszélt róla. És ezért tudok beszélni törvényről, mert voltam én is olyan állapotban, a helyzetben, hogy a természetben is megtaláltam Isten. Nem természetimádó voltam, de tudtam, hogy rend van. A természet megtanított rendre, az élet megtanított rendre, mert Isten minden rendbe teremtett. Ő mondta, hogy jó. Ő mondta, hogy ha jó, az annyit jelent, hogy rend. És én a rend ellen megyek, akkor annyit jelent, hogy rosszá teszem a jót. És ez a felszólítás, hogy legyetek érett férfiak, a rend helyreállásáról szól. De hogyan? Most semmi más nem kell tenned. Felejtsd el. Felejtsd el ezt a megszakadást, hogy a nagyapád már nem követte azt a rendet, ami volt. Kijött a rendből, már szétfröccsent szinte az emberiség. Felejtsd el. Menj oda Isten elé. Te vagy az én atyám. Megbocsátok az őseimnek, akik. Nem kérem számon, de most te taníts engem arra rendre. És erre jön a válasz. Erre vártam. És abban a pillanatban nem fog össze-vissza vinni a szél, nem fog össze-vissza vinni a habok, és nem fogok én habozni sem, meg szeleskedni sem, semmit nem fogok, hanem tanulok Istentől. Mert ő nem csak megígérte, hanem adja is az ő Szent Szellemét, adja a szolgálati ajándékokat. És a szolgálati ajándékok benned kezdődnek. Az első bizonságod már tanításnak kell lenni, az első vele-való kapcsolatnak már proféciának is kell lenni, mert Isten kijelenti azt is, hogy miért tettem ezt, miért adtam ezt, miért áldottalak, miért ítéltek meg. A jövőre is előre mutat, Isten nem darabolja szét valóban az időt. És elindul a szolgálati ajándék működése által az érett felnőtt korúságnak a működése. Mindenkinél másképp, de kezdek növekedni. De itt nem karizmatikusnak kell lenni, hanem ilyen egyszerűnek. Oda menni. Istenem, nem volt apám, nem volt, aki továbbadja azt a rendet. Nem élte elém azt a rendet, amit te adtál. Én viszont tudom azt, hogy a rendben van a békesség, a rendben vagy te, hiszen te vagy a rend, és a rendnek a első lépése, hogy Uram, mutasd meg a te törvényedet, mert a te törvényeddel szabályoztad a rendet, és pontosan a törvénytagadással, annak megmásításával, ebben lehet a rendet szétdobálni, magyarul a sátán munkáját végezni. Tehát el kell jutni odáig, megbocsátani, leválni a rendetlenségből, leválni abból a rendetlenségből, amit rendenek nevez egy szülő, egy néhai szülő, mert ő így találta ki a te életedet. Melválni attól a rendetlenségtől, amit rendnek neveztek, amit gyülekezeti rendnek neveznek, elválni tőle. És kérni Istentől, hogy ne a habok sodornak össze-vissza, mint az árva gyerekeket, hogy ott állok a pusztán, és nem tudom mi, hogy merről fúj a szél, és ott állok a tengerpartján, és dobál mind a parafadugót, hanem te mutasd meg most azt a rendet, azt a stabil, azt a békés életet, hogy hogyan menjek tovább. Te mutasd meg. Megtagadok, és ez nem módszer, megtagadom azt a rendeket, amit nekem adtak. Megtagadom, mert annak nem sok értelme volt. Nem lettem felnőtt, hanem egyre inkább gyerek lettem. Mert ha nekem idegen rendet tesznek a fejemre, az egyenlő azzal, hogy gyerekkorba tartanak. Ez a célja is. Majd minden pásztornak ez a célja. Különben nem volna adófizető, nem volna bevétel, és nem volna, aki hallgat, és megy előtte, mint a disznók, akit hajtanak. Nem. Minden ilyet meg kell tagadni. Csak akkor fogadom el a gyülekezeti rendet, ha az Krisztus uralmával és Isten törvényével azonos. Csak akkor fogadom el a szülőnek az utasítását, hogyha az valóban Isten igéjével azonos. Ne felejtsük el a zsidóságnál, például, hogyha egy gyermek engedetlen, és nem a szülő parancs ellenére elmegy a zsinagógába, nem hogy elítéli a zsidóság, hanem azt mondja, hogy igenis jól tette. Szabad a szülővel szembe lenni, amennyiben Isten törvénye felülírja a szülőnek az akaratát. És szabad a pásztornak az akaratálava ellenébe tenni valamit, ha az Isten törvényét, de ezt felelősség kimondani, Isten törvényével ellentétes. És szabad ellentmondani, hogy bárhol emberi akarat kibukik, hogy ő azt azért akarja, vagy nem azért akarja. Természetesen ez nem kutakodás és próbálkozás a kákán csomót keresni, hanem arról szól, amikor szembe tűnik, hogy ez emberi akarat, akkor szabad nemet mondani. Az nem rend. Isten törvényes, a rend ugyanaz, de ugyanaz, hogy Isten törvénye amikor nem csak betű, hanem megcselekvés az a rend. És ezt a rendet kell továbbadni a gyerekemnek. És ezt kell továbbadni a gyerekemnek, hogy amikor ölelem a feleségemet, a gyerekem látja és mosolyog, nem is tudhatom, hogy mennyi jó fog ebből származni, amikor ő úgymond automatikusan megöleli a feleségét, mert ezt látta, mert továbbadtam. Egy olyan törvényt, egy olyan rendet, ami Istentől való. Egy olyan rendet, hogy folytassam ilyen hétköznapi dolgokkal, hogy föl kell kelni, és rendet kell rakni a ágyba, meg a asztalon, meg a mikor, meg mit tudom, milyen házi munka van, azt a gyereket be kell vonni, nem parancsolni, lássa. Lássa a te életeden, hogy mi a rend, hogy élvezze veled együtt annak az örömeit, és akkor örömmel vállalja a törvényt. És egyenez a törvény közösségbe, és így kell működnie. Adok olyan rendet, ami magamon már működik. Igen, legyen az házasság, legyen az család, munkahely, hétköznapok, bármelyik története. Igen, eléadom a másiknak. Bizonság az a rend, hogy én Isten törvénye, igéje szerint működöm, és mindenben békém és rendben van. Na ez, ami felnőtt rejtély, tud tenni egy gyermeket, nem idomítva, hanem követi azt, ami nálad már egyszer bizonság, ha ő követi, akkor nem kell megharcolni, nem kell újra tanulni a törvényt, hogy most ez miért rossz, miért jó, mi történt, miért fáj, hanem látja te rajtad a te békédet és a te örömedet, és el tudja fogadni, mert te akkor már hitelképes vagy a szemébe. Hitelképes vagyok-e a saját gyerekem, vagy a szellemi gyermekek előtt, ez a kérdés. Vagy valami módszert akarok végrehajtani rajta is, vagy a szellemi gyerekeken is, a testvéreimben is. Tudok-e testvér lenni, hogy testvérként a kisebbik testvéremnek elmondom, hogy tudod, ne játssz a gyufával, mert én is kikaptam, vagy én is mátszer fölgyújtottam valamit. Tudsz-e olyan személyes kapcsolatban lenni a kis testvéreddel, hogy tanítod szeretettel, vigyázol rá, és tudsz-e olyan testvéri kapcsolatban lenni nagyobbikkal, hogy ő már azért csak tud valamit. Ő azért már csak már megtanult valamit, hiszen rajta vannak már vágási nyomok és duzzanatok és monoklék. Megkérdezem, hogy mitől van ez, hogy tanulni akarok. Tanulni akarok a másiktól. Akarom, hogy működjenek a szolgálati ajándékok. És a szolgálati ajándékoknak itt az első kérdése. Megtalálom-e az atyát? Úgy embereken keresztül is. Hogy az atya üzenetét valóban el tudom-e fogadni az idősebb testvértől, az atyát képviselő, családfőtől, vagy egy közösségtől, ahol Isten valakit megbízott azzal, hogy adja tovább, nem a sajátját. El tudom-e fogadni? El tudom-e fogadni azt, ami egy családrendje? De ez, mint hangsúlyoztam is a kezdet-kezetén, föl kell tenni a kérdést. Tudod, hogy nem téged akartak? És ez egy óriási baj. Tudod, hogy nem téged akartak a gyülekezetbe, hanem egy darabot, aki adófizető, jó szolgáló, egy célra, egy faladra, feladatra. Tudod, hogy az apád meg az anyád az már úgy első nap neki áll tervezni, hogy hogy fogják csinálni a te életedet? Tudod? És tudod, milyen háladással lehetsz, hogy a te szülő, apád, anyád nem így gondolkodott, hanem legalább részben figyelt, hogy Isten mit akar a te életeddel. És tudod, mekkora háladás, hogy olyan szülő lehetsz, aki tudod már, nem az enyém a gyerek. Tudod-e már, hogy nem az én saját képemre és hasonlatosságomra, vagy a világ eszközeivel és módszereivel, vagy mintájára kell a gyerekemet felépíteni, hogy nekem biztos oszlopom legyen és támaszom. Tudod-e, hogy milyen áldott dolog, hogy oda tudom adni Istennek a gyermekemet, oda tudom adni a másikat, aki testvérem, és nem vérszerinti testvérem, a szellemben testvérem. És tudod, milyen áldott dolog, amikor a testvérek beszélnek egymással. És tudod, milyen áldott dolog, hogy az atya megfigyeli a testvéreket. Nem szól bele. Nem szól bele az emberi testvéri kapcsolatokba. Ránk bízta egymással való bizonságtevő szolgáló életünket. Isten nem diktátor. Isten azt mondja, nézd a testvéredre, meglátod rajta a sebeit, ami ugyan elmúltak, de a hegek ott vannak rajta, amíg él, meglátod rajta az örömeit, a mosolyát, meglátod az őszhajszálát, és meglátod mindent. Szolgálj a másik fele. Isten ilyen önállóságot adott, nem kegyetlen Isten. Isten ezt tanítja meg velünk is, földi szülőkkel is. Légy bizonság. Így tanítsd a gyerekedet. Legyenek testvérek. Még ha Isten ad, akkor olyan testvérek is, akit a feleséged szül, vagy te szülsz meg, ha nő vagy, olyan lehetőség is legyen. Mert minden egyes testvér áldás még egy családban belül is így is, ha egy szellemben vannak. Tudunk-e így valóban a szolgálati ajándékok birtokosai lenni? Nem extra autoritás, hanem elmondani másnak, tudod, azért születtél. És el tudod mondani, már részleteiben, hogy tudod, azt a tehetséget, azt a talentumot Isten használni akarja. Gyere, segítek. Gyere, segítek, még gyerek vagy. De segítek, hogy bontakozzon ki. És így lehet valakiból akár zongoraművész, akár jó kertész, vagy akár jó evangélista. Így lehet. Ha ott állsz mögötte egy alázattal, és figyeled, és vigyázol, hogy más ne uralja le, ne lopja el a talentumát, figyelsz rá. Mert ami nem a tied, az másé se, egyedül Istené. Vigyázzunk-e egymásra? Vigyázzunk-e, és ezt a testvérét meg tudjuk-e élni, hogy egymást növeljük, miközben magunk növekedünk? Tudunk-e? Mert a fölépület testvérem az a testvér visszahatólag, akár felém is szolgálhat. Ismerettel épp úgy, mint a fizikai, vagy szellemi, vagy a lelki ajándékaival, ő, ha megölel, már nyertél. Ha ad egy tanácsot, mert megtapasztalt valamit az életében bizonságként, már akkor is nyertél. Tudod-e, hogy minden egyes befektetés így térül meg? Család leszel. És a családba lehet csak fölmenni. Családon kívül gyermek maradsz, és a gyermeket a fadugóként így hordozza. A víz, a habok vetik ki, megy a szeméttel együtt ki a partra, vagy a tenger, ki szokta sodorolni, a hullámokkal kimegy fel a szemét, és viszi a szél jobbra-balra céltalanul. Én egyre inkább látom a céltalanságot, egyre inkább látom a szélfújását, erre megyünk, arra megyünk, semmerre nem megyünk. Egyre jobban látom azt, hogy a szél ide-oda vet, egyre jobban látom a gyerekkorúságot. A tényt kell kimondani, nem azt, hogy ki és mi az oka. Föl lehetne sorolni személyenként, vagy történelmileg is, hogy most hol állunk. Igen, ez a kereszténység nagy részt oka a gyerekkorúságba tartásnak, mert érdeke. Ez a társadalmi helyzet, ami most van, arra épül, hogy gyerekkorúság legyen, hogy a gyerekek saját célra, saját rabszolgaként tartsák. Régen is működött így, hiszen a feudalizmusban is a gyerekeket azért szülték, hogy legyen, aki kapáljon. Ma ugyanezt történik. Azért misszionálunk, hogy legyenek gyülekezeti tagok, hogy még tovább misszionáljanak. Ez pedig annyit jelent, hogy a hétszilvafás nemesből gróf akar lenni valaki. Akarja a birodalmát növelni. Tehát felnőtt korúság. Mindenkinek kötelessége felnőni. De akkor már is ott van, hogy hogy is növünk föl? Én nem csinálhatom. Én nem mondhatom azt, hogy holnaptól felnőtt vagyok. Akkor viszont fordítsam meg a Biblia igét. Azért adtam a szolgálati ajándékokat, hogy felnőjenek. Van-e bizonságod? A bizonságod tanít-e? A tanításodban benne van-e az ígéret, hogy Isten mit ígért? Benne van az apostolság, hogy helyreállítod. Működik-e az összolgálati ajándék te benned, bennem? És a szavainkban ott van-e valami szolgálati ajándék? Amikor azt mondom, hogy a mai napom nagyon rossz volt, akkor tudom-e azt mondani? Mert valamiben blasztottam. Tudok-e negatív bizonság is lenni, őszintén? Én akartam valamit, és nem ment, mert én akartam. De tudok-e olyat is mondani, hogy tényleg megtapasztaltam, és Isten bizonságként, az ő keze áldásaként nekem adott, hogy első lépésről jön, amelyek. Hálát adok Istennek itt előttetek, hogy kaptam, hogy gondoskodott, és így tovább, mert megmutatta az ő nagyságát. Tudunk-e mindig Krisztusról beszélni, az Úrról? A lazán mindig mondjuk, az Úr áldjon meg. Van szevasz módszere. Tudunk-e úgy beszélni, hogy téged is így áldjon meg? A bizonságok erről kell, hogy befejeződjenek, téged is így áldjon meg. Én megtanultam valamit, és többé nem teszem, ez már áldás. Sőt, az is áldás, ha áldást kapok, és tudom, hogy hálát kell adnom. Olyan jó lenne téged is hálát adva látni, és nem brusztolni, és a fújó szélnek kitéve, lobogó gatyával, vitorlával látni, amit előbb-utóbb széttép a vihar. Tényleg, tudunk-e így egymással testvérként élni, mint egy optimális családban, minden testvér egymással egyenlő, bár az egyik kicsi, másik most született, a harmadik már lassan borotválkozik, a negyedik már éppen kifele megy. Tudunk-e egymásnak odaadni és nem irányítani? Én nagyon rossz családnak tartom, ahol a nagy gyerek uralja kicsit, de természetesnek családnak látom, ahol a középső nagy vagy akármilyen gyerek a kicsinek pesztonkája, türelemmel, szeretettel tanítja, akár enni, akár pisélni, akár bármit. Vajon nem kellene tanulni a ideális családi képből, amit Isten rendelt, abból a hétköznapokban, a közösségi életekben is? Tudunk egymásra szeretettel lenni? Most én lehajlok, és sétálok a gyerekkel, hogy megtanuljon járni. Annyi dolgom volna. Most ez a dolgom. Fogom a kezét, mert neki meg kell tanulni járni. Olyan jó lenne néha csinálni azt, amit jó lenne csinálni. Nem. Most a kis testvéremmel, vagy a saját gyerekemmel van éppen más dolgom. Olyan jó lenne Afrikába prédikálni. Nem. Most az a dolgom, hogy egy életet kaptam, aki egy éves, és be kell készítenem arra, ami az ő szolgálata. Ott kell most alázatosan szolgálni. Félre kell tenni a sorrendiségek. A sorrendiségek, a szolgálatoknak a sorrendisége. Vajon hol akar most Isten látni? Nem a mi ötletünknek kell össze-vissza ide-oda sodorni és vetni bennünket. Tudok-e alázatos lenni? Oda állni? Uram, mutasd meg! És ilyenkor, amikor kis testvér van, közösségben, otthon, saját házadban, egyértelmű, hogy az első lépés azt nevelni, beruházni, nem magadnak, hanem beruházni azt, amit Isten adott, hogy Isten országa gazdagodjon, ő vele. Tehát legtermészetesebb dolog, a kis testvért ne hagyjátok el. Legtermészetesebb dolog, hogy a kis testvért nem uralkodjuk. És a legtermészetesebb dolog, hogyha van valamit, azonnal tégy bizonságot. Mert a te bizonságtevésed, a szolgálati ajándékok valamelyikével mindenképpen csillogó. Mert az, hogy elmész a közösségbe, és itt vagy szombaton, ez már eleve az evangéliumnak a győzelme, mert elfogadtad. És eleve annak a jelzése, hogy tanulni akarsz, és sok mindennek a jelzése. És nem azt jelenti, hogy te valami klubhoz tartozol, hanem jó látni azt, hogy a szolgálati ajándék valahol működik. Valahol, hogy más el akarja fogadni ezáltal a növekedést. Mert az egész folyamatnak és a szolgálatunknak, mindennek ez az alapvető kötelessége és feladata. Felnevelni, miközben én is növekedek. Növekedni, és amiben én tapasztalatot szereztem, amiben nekem bizonságom van, azonnal továbbadni másnak, hogy ő is növekedhessen. Ne kelljen neki újra a spanyol viaszt kitalálni, és egy hiteles ember, aki testvére, családon belüli, ha elmond neki valami bizonságot, akkor ő örömmel, minden kétség nélkül úgy dönthessen, ahogy én döntöttem. Nem uralom, példa. Nem uralkodó az életünk, hanem példa, a bizonság példája. A mi életünk, amelyik így működik, nem más, mint a szolgálati ajándékok gyakorlati működése. A Szent Szellem működése a mi életünkben nem más, mint a látható életünk, és a látható életünknek a szóban vagy írásban máshoz eljutott bizonsága. ilyen egyszerű. Nincs autoritásod, de van egy csodaszép autoritás egyetlen, maga Jesu Hamasiájé, aki azonnal elkezdi a nevelést, ha kéred. Azonnal megmutatja a törvényeket, ami ma már parancsolatok az ő szájában, hogy növekedjél. Minden egyes törvény megtanulása, alkalmazása a felnőtt korúságnak a következő lépése. Minden egyes törvény, ahogy a gyerek megtanulja azt, hogy van két lába, és használni kell, hogy megtanulja, hogy mi a forró, meleg, hideg, megtanulja, mi a keserű, édes és a méreg, és megtanulja, hogy ha esik az eső, esernyő kell, és ha megtanulja a természeti törvényeket, ezzel egyre inkább felnőttebb lesz. És ezt a felnőttséget egyszer ő is tovább fogja adni. Lehet, hogy a testvérének, de lehet, hogy a saját gyerekének. Nekünk kell elindulni. Nekünk kell elindulni így a szolgálati ajándékokat. Szolgálni otthon. Szolgálni otthon. De aki otthon akar szolgálni, először saját magának kell felnőttnek lenni. Szolgálhatnak gyerekek egymás felé, olyan hatékonysággal, és olyan bizonyságokkal, mint gyerek-gyerek felé. De Isten nem azt mondta, én azért szültelek meg, hogy férfi legyél. Azért adtam életed neked, hogy rád bízhassak embereket. És életet rábízni csak felnőtt emberre lehet. És ha valakinek gyermeket ad Isten, csak felnőttként szabad tovább élnie. Vége a gyerekkornak. Vége a gyerekkornak, és én úgy érzem, hogy mindenkit úgy kellene tanítani. Szállj le az ölemből. Fűzd be a cipődet. Szállj le az ölemből, vedd el a kanalat, nem foglak etetni. Látszólag szeretetlenség. De egyszer ő fogja ugyanezt kimondani a saját gyerekének. És így fog felnevelődni mindenki. Ha az ölembe tartom, sose lesz felnőtt, és az ölembe tartom, és én nem leszek valami oknál fogva, mert Isten áthelyez valahova, akárhova is, akkor úgy hagyom ott a gyerekemet, bizonytalanságban, hogy a legkisebb szellő, a legkisebb hamis tanítás, a legkisebb kísértés tönkreteszi az életét. Felelősek vagyunk egymásért, testvéri, atyai, szülői felelősséggel. És ez nagyon egyszerű megtanulni. Mert az atyai felelősséget az atyától megtanulni bármikor meg lehet. Csak annyit kell mondani, taníts minket.